Üdvözletem! Kötött fogásozunk még hozzá Csintalan Sándorral.
Jó napot, magyarok!
Reihert Jánossal.
Adj Isten!
Konok Péterrel.
Jó estét!
És szerető Szabolcsal.
Jó napot kívánok, szervusztok!
Beiktatták Novák Katalint, mielőtt elment volna Lengyelországba. Amikor a kettőnek nem volt összefüggésen. Na mindezt, hogy beiktatták Novák Katalint. Néztétek a nagyszabású, monumentális, egész nap a kiterjedő ünnepség sorozatot?
Ez komolyan kérdezett?
Igen. Már én nem.
Én sem.
Komolyan senki?
Na. Én visszanéztem nagyjából, akkor nem volt időm, de visszanéztem, meg elolvastam mindent vele kapcsolatban, úgyhogy képbe vagyok.
Akkor tessék, te jössz. Mielőtt, én egy momentumot csíptem meg belőle, pont így a konyhában jöttem be, mentem be, hogy arról beszélt Novák Katalin, hogy Magyarország a legszebb ország, Budapest a legszebb főváros, a magyar nők a legcsinosabbak, és a magyar paprika a legerősebb. És pont akkor voltam túl egy ilyen mexikói cuccon, és úgy éreztem.
Már hogy paprika.
Igen, de már napokkal, de még mindig meg volt a slungja, hogy itt Novák Katalin egy picit szerintem egy kicsit eltolta az igazságot. Na mindegy, ez a tényleg apróság. Szóval hallgatunk akkor.
Én mindenképpen hozzáfűzném, hogy szerintem igazat mondott Novák Katalin. Én nem hallottam, mert egyetértek vele. Novák Katalinnak.
Na, hát én is keresem a konszenzust, most már úgy döntöttem.
Mi bajod neked az ország szépségével? Ezzel volna bajod?
Nekem, hát én nálam jobban senki nem szereti ezt.
Mindegyik ország a legszebb.
Igen, ez a jó benne ebben a műfajban.
Hát igen, ebben nincsen semmi rendkívüli, hogy ezt mondja a magyar köztársasági elnök, vagy egy magyar ember ilyet mond, szerintem nincs gond. Ami, ha már akkor valami tartalmi dologról beszéljünk, mindenkinek feltűnt meg, érdekes volt, bármint olyan, mint a beszédének a tartalmi része, amit egyébként Áder János is ezt képviselte, bár én azt gondolom, hogy itt azért nem a szuverenitás megnyilvánulásáról van szó, már mint a személyi szuverenitásról, hanem ezek azért én élek a gyanúperrel, hogy leosztott szerepek, hogy ő azért egészen, vagy jelentősen máshogy beszél a orosz-ukrán háborúról, mint amit a kormányzati, mondjuk így a kormányzati kommunikációs gépezet erről mond, és egyfajta felvezetése is volt, tehát volt összefüggés az ő beszéde és a varsói útja között, meg az ő beiktatása és a varsói útja között, mert azt tudjuk, hogy Orbán Viktor is elment volna talán Varsóba, de most valahogy nem fogadták oly szívesen, vagy nem fogadták volna oly szívesen. Tehát úgy is fogalmazhatnánk, hogy Novák Katalin ezzel a retorikájával, mint egy megváltotta a szívélyes fogadtatásnak a belépőjét Varsóba, hiszen olyasmiket mondott, amire a lengyelek is reagálnak, meg hát... Ukrajna Európa kapuját védi, ilyet is mondott. Ezt nem nagyon szoktam olvasni a kormánypárti sajtóban, meg a kormánypárti véleményvezetők között, hogy így értelmeznék azt, ami Ukrajnában zajlik. Tehát ha úgy tetszik, Orbán Viktor megbízásával egyfajta békemissziót teljesítettő Varsóban. Csak hát az a helyzet, hogy ez kb. Olyan, mint majd, hogy Navracsis Tibor, ha szépen mosolyog Brüsszelbe, attól még nyilván mindenki látja Brüsszelben is, hogy Orbán Viktor meg a Fidesz kommunikációs gépezete továbbra is hogy beszél az Európai Unióról és Brüsszelről. Tehát kérdéses, hogy ezek a játékok, ezek mennyire lesznek hatásosak. Akár Lengyelországban, akár az Európai Unió egészét tekintve.
Hadd kapcsolódjak ehhez. Tehát én úgy gondoltam, hogy már régebben, hogy Novák Katalin külügyminiszter lesz, ugye ebben tévedtem, de nem. Tehát én úgy látom, hogy Orbán Viktor tudomásul vesz azt a tényt, hogy Szijjártó Péter gyakorlatilag a fél világon szalonképtelen, de nem lehet őt leváltani. Hogy miért, azt nem fogom tudni megmondani, vannak sejtéseim. Viszont muszáj más külügyi arcokat is pályára küldeni, és itt most a napokban kettőt is láthattunk. Szabolcs megemlítette Novák Katalin mellett Navracsics Tibort. Ugye én azt hittem, hogy lesz egy európai ügyi miniszter, hogyha a Szijjártónak meg kell hagyni a külügyet. Hát tulajdonképpen ebben nem nagyon tévedtem, mert Navracsics Tibor valami ilyesmi. És megpróbál Novák Katalin személyében Orbán Viktor egy szalonképes arcot ölteni, és Novák Katalin nyilvánvalóan feladattal van megbízva, tehát nem össze-vissza beszél, hanem Orbán Viktor szigorú mutatása szerint. Hát kíváncsi vagyok, hogy ezzel mennyire lehet kimozdítani Magyarországot ebből a rettenetes helyzetből, amiben külpolitikailag lavírozta magát.
Hogyha egy a lengyelekkel kapcsolatban nézzük, akkor tulajdonképpen ügyes, és nyilván ez egy ilyen két oldalú, tehát a lengyeleknek kellett egy alkalom, hogy ugye megfelelő alkalom legyen, és prezentálták Novák Katalint, és akkor igazából ilyen Novák lengyel dvábratánki történet jött ki az egészből, hogy hát úgy mondjam, Novák Katalin pozíciója, mármint a Magyarországon a hát úgynevezett magyar köztársaságban a köztársasági elnök az nem egy erős pozíció. És Novák Katalin már rögtön első feladat, alig öltözött át lengyel nemzeti zászlóba az avatása után, és már is szerintem több nemzetközi reprezentációs, fontosságú küldetést látott el, mint Áder János előtte sok-sok év alatt összesen. A lengyeleknek is szüksége volt arra, tehát ez világos, hogy a lengyelek szeretnék azért fenntartani ezt a történetet, de ugye a klasszikus orosz ellenesség, meg általában ugye a külpolitikai leosztások miatt ezt nekik most baromi nehéz. Orbán Viktor baromira megnehezítette. Tehát így Orbán Viktor nyilvánvalóan nyíltan a lengyelek, meg hát Szijjártó Péterrel nem tudnak bratyizni. És hát kell, örömmel vártak valakit, akivel viszont tudnak bratyizni. Ennek sok következménye olyan értelemben nincsen, hogy az üzeneten túl. De Novák Katalin ezt ügyesen prezentálta, és most nem, engem nem igazán érdekel az, hogy miben volt igaza, meg miben volt nem, hogy a piros paprika az tényleg nálunk a legerősebb, meg ez a legszebb ország meg hogy az oroszok agresszorok. Novák Katalin bármit mond, tehát hogyha mond igazakat is, a paprikáról és az országról nem, de mondjuk az agresszióról igen, akkor azok feloldódnak abban, hogy Novák Katalin önmaga egy bluff. A magyar köztársaság egy bluff. A magyar köztársaság köztársasági elnöke meg egy bluff. Tehát így hiába mond nekem egy bluff igaz elemeket, akármit, akkor onnantól kezdve az nem igazság, csak a kiforgatása a valóságnak. Egy eszköz arra, hogy a hazugságot ezáltal beletranszplantálják a fejedbe. Ilyen értelme persze az egész diplomácia ilyen, de ez egy ilyen tipikus diplomáciai manőver volt. Elég átlátszó egyébként, de mondjuk nem ügyetlen.
Az nem tűnt fel nektek, hogy mit kapott Novák Katalin azok után, amikor elmondta ezt a beszédet. Tehát a saját tábor igen rendesen megzavarta. Sőt, nagyon durva szövegeket kapott. És rá néhány nappal egyébként az orbáni szöveg is módosult. A legszebb benne, és ezért mulattam rajta, hogy eléggé nyilvánvalóan felismerte a Fidesz, ez hűtükre ez a szituáció, a kormányalakításnál is, hogy egyáltalán nem zavarja, sőt jól kezeli az a 3 millió ember, hogyha össze-vissza beszélnek, és elmondják mindannak az ellenkezőjét is, amit azt megelőzően elmondtak. Van zavar, de a lélek megbocsájtó, a választó megbocsájtó. Úgyhogy jó hosszú időre berendezkedhetünk, azt hiszem, anélkül, hogy most kitérnék az ellenzéki csodákra.
Na, gondolj bele, hogy amikor bejelentik, hogy Óceánia most már Kelet-Ázsia ellen visel háborút, akkor 5 perc zavarodottság van az utcán, ja. Amik kicserélik a plakátokat, ja. És utána mindenki úgy tudja, hogy ez mindig is így volt. Hát a Fidesz kommentelőknél lesz 3 napra.
Tehát még Sándor jól megmondta, hát az Isten nem tévedhet, Viktor az Isten, a dolgok úgy vannak, ahogy az Isten teremtette, illetve, hogy mondjam, magyarázza őket.
Olyan hülye hát vagyok, bocsáss meg azt az egy mondatot felejtettem már. Hogy szó szerint azt mondta Novák Katalin az elnöki beszélőben, mint ami miatt a Márki-Zajt szarrá fingatták. Szó szerint.
De nem számít, mert...
Tukták.
Igen, mert ha az Isten ezt mondja, akkor így van, és az Isten neve Viktor. No. Tehát teljesen mindegy, tehát 3 millió emberrel bármit meg lehet csinálni Magyarországon.
De ami szerintetek szükséges ez a diplomáciai hókusz-pókusz?
Persze, hát nagyon.
Már látok olyan szempontból, hogy közben meg azt látjuk, hogy azért a háttérben meg legalábbis úgy tűnik, mint a Orbán győzködné a teljes Európai Unió az olajembargó miatt.
Tisztázzuk, amit
meg már ígérnek, legalább nem tudom, hogy mi jön, mert nem tudjuk az igazságot.
Zsák utcában van, magyar külpolitika, tehát hókusz-pókuszokhoz muszáj neki fordulnia. Ez az egyetlen új arcok, stílus, módszer, ez az egyik dolog. A másik dolog, hát miután van ez a vétójog, ez egy nagyon erős helyzet. De én azt látom, hogy ennek csak is az lesz a vége, hogy a lisszaboni szerződést is föl fogják rúgni, és nem lesz vétójog, és meg fogják hozni azt a döntést egyébként, nevezetesen az embargó döntéseket, nélkülünk. Meg fogják csinálni. Ezek az emberek, vagy ezek az intézmények egy darabig konzervatív módon tartják magukat a saját szabályaikhoz. De hogyha egy ilyen konfliktus ilyen mértékig elmélyül, mint amilyen mértékig az elmélyült, hogy vér, halál, atomfenyegetés kíséri, nélkülünk meg fogják csinálni.
Hát azért meg lehet egyébként? Ez lehet, hogy nagyobb ilyen kérdés. Figyelj ide! Az Unió tud olyan szabályokat hozni, hogy nem
figyelj, fogja magát a 25 tagállam, és ő tagállami szinten meghozza azt a döntést, hogy ebben az ügyben kötnek egy szövetséget, és a 25 tagállam saját szabályai között elrendeli az embargót, az kész.
Azért jól látszik, hogy itt a mint az Orbán Viktor esetében, meg a Fidesz esetében minden egyes hadmozdulat mögött azért mindig pénz. A pénz az érdek motivál, hogy pénzt kell szerezni. És azért ez a kormány most valóban rászorul a pénzre. Nem kell magyarázni, hogy miért, költségvetés helyzete, stb. És azért Szijjártó Péter a hét elején hát eléggé, hogy mondjam, bárdolatlanul nyíltan el is mondta, hogy mit szeretnének, hogy Magyarország abban az esetben hajlandó ugye megszavazni ezt az olajembargót, ha gyakorlatilag egy olyan összeget mondott be, ami az egész jelenleg vitatott ugye uniós forrást felüleli, tehát ami úgymond Magyarország szerint jogosan, vagy a magyar kormány szerint jogosan jár, csak az Európai Unió jelen pillanatban ugye ezt nem akarja kifizetni, a jogállamisági aggályok, stb. Ezt is ismerik jól ezek miatt, tehát cselesen bedobott egy ekkora összeget, de úgy látom, hogy azért az Európai Unió most ilyen értelemben nem hagyja zsarolni magát, hanem valóban valamilyen más megoldást keres arra, hogy ezt az embargót mégiscsak megvalósítsa. Egyébként van javaslat, tegnap az Európai Bizottság közzétett egy javaslatot, egy egész átfogó energiapolitikai javaslatot, amiben igen komoly források is vannak. Tehát kérdés majd az, hogy ha ezt esetleg elfogadják, akkor megint lesz egy olyan vita, hogy Magyarország akkor, ha például hozhatnak egy olyan szabályt, hogyha valaki az embargóhoz nem csatlakozik, akkor esetleg nem fér hozzá ehhez a pénzhez sem. Biztos. Tehát én is úgy látom, hogy azért ez a vétó az egyetlen fegyverre jelen pillanatban az Európai Unióban Orbán Viktornak. Ez kicsit olyan, mint Vladimir Putyinnak az atomfegyver. Tehát, hogy azért látjuk most, hogy az orosz hadsereg az körülbelül milyen erős, többé-kevésbé látjuk, hogy az mégsem annyira félelmetes az orosz hadsereg. De Oroszországnak a nagyhatalmi súlyát mégiscsak az adja, hogy tudjuk, hogy van atomfegyvere. Tehát ezzel azért számolnia kell mindenkinek. Egy kicsit olyan ez Orbán Viktor esetében is, a vétó. Az Európai Unióban Orbán Viktor kisebbségben van, és itt megint csak megjegyezném azt, aztán befejezem, hogy mindig azt halljuk, hogy Brüsszel az ellenség, Brüsszellel küzd Orbán Viktor a birodalmi törekvésekkel szemben. Ezekről lehetne is vitatkozni, csak hát az a helyzet, hogy azt látjuk, hogy a tagállamok nagy többségével, bizonyos esetekben az összes többi tagállammal képvisel ellentétes álláspontot a magyar kormány, tehát itt nem birodalom kontra szuverén nemzetállam vita van, hanem az egyik nemzetállam vitatkozik 25 vagy 26 másik nemzetállammal. Ez most a magyar pozíció.
Igen, amit Andrea azzal egészíteném ki, amit mondasz, hogy a vétófenyegetés, meg ez az egész szituáció, ez a húzakodás, amit Orbán Viktor évek óta csinál, ez azt is jelenti minden egyes alkalommal, hogy a magyarok iránti szimpátia fogyatkozik, még tovább fogyatkozik, és tulajdonképpen lassan a takaró elfogy. Ezt szerintem a magyarok nem veszik eléggé észbe, hogy a sargentini jelentés óta, ugye Orbánék remélték, hogy a választás után felálló új európai parlamentben nagyobb támogatottságuk lett, de nem lett, tehát a sargentini jelentés óta a magyar ügy európai parlamenti támogatottsága tart a zéróhoz. Tehát ilyen mélyre juttatni az országot a saját nemzeti közösségében, vagy hogy mondjam, a saját nemzetközösségében, hogy a britektől importálják egy szót, el nem tudtam volna képzelni 1990-ben, hogy lehet. Tehát minden presztízsünket, szimpátiánkat eljátszottuk, és most már tényleg a végvégét játssza a
Gordon. De ez mit jelent? Ezt már régóta mondogatjuk én is, de és akkor mi van?
Hát az lesz, amit a Sándor mondol. Hát az, hogy hát most azért már úgy fogalmaznak István, hogy hogy annak reális esélyt látják, hogy a 7 éves pénzt megkapjuk, tehát ami 7 éves költségvetésből nekünk jár. De azt, hogy a helyreállítási pénzeket nem kapjuk meg, ezt körülbelül eldöntötték már. Tehát igen komoly, sok ezer milliárd forintról estől már elestünk. Tehát az Orbánék magyarázhatják, ugye most ez a Szijjártó-féle ajánlat arról szólt, én szerintem, hogyha nem adjátok ide helyreállítási pénzként, akkor követeljük ezen az alapon, hogy...
Igen.
De hát ez az egész reménytelen, tehát ha már nem vagyunk hajlandók együttműködni, akkor egy idő után a másik fél is eljut oda, akkor ő se hajlandó együttműködni.
A szimpátia és a bizalom hiány, ez pénzbe kerül, nagyon sok-sok pénzbe, elmaradt üzletbe és sok minden másba, de ennek tényleg akkor van relevanciája, ha ezt az összefüggést a választó felismeri. És ha a választó nem ismeri föl, akkor itt fogunk megrohadni ebben a közepes trutymóban, ami úgy nagyjából van. Teszem hozzá, hogyha odaadják azt a lóvét, az pántlikázott pénz lesz. Márhogy azt a lóvét, ami az energiaembargó okán esetleg járhatna, vagy kaphatna Magyarországot, ezt nem arra fogják adni, hogy bármit csináljanak belőle, hanem arra fogják adni, amiből persze szintén lehet majd babrálni, hogy ugye száz halombattát korszerűsítsék, amit már régen korszerűsíteni kellett volna, és nem azért, mert hogy más olajat nem tud feldolgozni száz halombattal, mert egyébként tud. Úgyhogy ennyi, de azért jól el vagyunk, hát ne aggódjatok, nem lesz semmi baj, süt a nap, azért itt van ez az alma. Érted?
Senki nem
érdekes egyébként, és nekem még az is feltűnt, hogy újabban a magyar eper nem csak sokszorosa a dedgigi áraknak, hanem összement. Nem vettétek észre? De megvagyunk.
Nem az eper ment össze, a pofád lett.
Az
láttam egy igen jó műsort a közmédia valamelyik csatornáján, no. Ahol Schiffer András és Schmidt Mária is vendég volt, no. És nagyon-nagyon davúrosan így megegyeztek egymással abban, hogy ez egy orosz-amerikai konfliktus. Tehát, de hogy komolyan, tehát, hogy és búrogattak egymásnak, hogy igen, mert az amerikai tőke, egyébként rád gondoltam.
Nyugodtan gondoltál rám, mert ez egy orosz-amerikai konfliktus is.
Annyira éreztem.
Most figyelj, mit mondott a Péter, az utolsó szó, hogy mondjak?
Nem ezt mondják. A Schiffer ezt mondja, hogy is hívják a Schmidt Mária, mit mond, szerintem totálisan irreleváns.
Jó, figyelj ide.
Nem, beszélhetünk erről, szerintem fontos dolog. Tehát az nyilvánvaló, hogy itt egy orosz agresszió van. Egy orosz agresszió egy iszonyatos háború, de hogy ebben a rettenetesen összetett viszonyrendszerben, ami ezt az orosz agresszió kirobbantotta, abban benne van az is, hogy van, igen, egy orosz agresszió. Kereskedelmi, dominanciális, stb. Háború is. Meg egyébként még számtalan egyéb dolog. Ez nem változtat azon, hogy ez egy rettenetes, iszonyatos, véres agresszió.
Igen, de én csak ott várnék ebbe bele, bár nem menjünk bele Schifferbe, meg Schmidt Máriába igazából. Ugye, hogy ő...
Tehát ne csináljunk már úgy, mint hogy a Schiffer és Schmidt Mária azért ellen, mint a Csuki és Gek, vagy a Stan és Pan. Azért ez két kurvára különböző szintű figura. Schiffer egy baromi okos ember, aki időnként mond furcsákat. A Schmidt Mária meg egy hagyjuk.
Az ideológiai és kulturális megközelítés, amit ők most képviselnek a háború ügyében, abban ők egyben egy platformon vannak. Az András meredeken zuhan az ő felsége ellenzéke pozíciójába, amihez kell, ő ezt ilyen patrióta baloldalnak hívja, ami fából vaskarika. És egyébként ezen a talajon azt gondolom, hogy ő is az egyike azoknak, akik egyébként a NER által megfogalmazott igénynek, ami már meg is fogalmazódott, hogy csináljunk egy saját ellenzéket.
De hát ez a saját ellenzék már készen van, tokkal vonul, valószínűleg a parlamentben.
A G-Fodorra gondolsz, nem?
De nem csak. A G-Fodor volt az, aki a legnyersebben megírta, de nem. Hát ez tele van vele egyébként. Az üzenetei túlnyomó többsége már régen erről szól, és egyébként, bocsánatot kérek, a k***. már föl is hajtották a szoknyájukat, nem tudom, észrevette-e. Már föl is hajtották.
Nem tudom, én sokkal inkább azt látom, hogy egy bizonyos távolságból és mondjuk egy kicsit párás szemüvegen keresztül nézve a globalizáció kritikus vélemények, általában rendszerkritikus vélemények nagyon korrelálni látszanak némely szélső jobboldali véleménnyel. Itt arról van szó, hogy egy ügyes újságíró, egy ügyes vitavezető, vagy akár egy ügyes propagandista azt hangsúlyozza ki, hogy hol van ez a korreláció, és már is úgy csinál, mint hogy a globalizáció kritika, vagy a baloldali rendszerkritika, az azonos lenne a szélső jobboldalival. Horot, baromira nem azonos, annyira nem azonos, hogy antagonisztikusan ellenkezőek. Ez egyébként szerintem a Schiffer-Schmidt vitára éppen úgy ráillik, tehát a Schiffer, még ha úgy tűnik is, rohadtul nem azt képviseli, mint a Schmidt-Mária. És a Schiffer, most nem a Schiffert akarom védeni, általában ebből a sajátos globalizáció kritikából, mert a Schiffer ugye azért lett azért fúj rossz és büdös, ezért mert hogy azt mondta, hogy nem kell neki az ellenzék se, nem csak a kormány, de hogy ebből kihozni azt, hogy ebből az ő felsége ellenzék lesz, miközben ott az ő felsége ellenzéke sorolom DK, LMP, Jobbik, Mi Hazánk, kihagytam valamit, MSZP, azt majdnem elfelejtettem, már nincs. És
keresnek.
Biztos, hogy még valami párt. Ha kihagytam egy pártot, azt is beleakasztom.
Én értem, hogy baromi nehéz egyébként bizonyos érzületekről leszakadni, nem is akarom ezt tovább élezni. Mit gondolod, így gondolod, ahhoz majd ki fog derülni. Úgy is láthatóvá válik.
Lapozzuk.
Még Szabolcs
szeretném. Csak hogy ugye szó volt arról, hogy itt mindjárt vége itt a játszmának a Magyarország számára. Azt persze, tehát ezerszer elmondtuk ezt az elszigetelődést, mert hogy az Unióban milyen nehéz helyzetben van, meg most is látszik, hogy bár nagyon magabiztos Orbán Viktor meg a kormány, de azért ez a pozíció azért nagyon ingatag jelen pillanatban, de ettől függetlenül nyilván a belpolitikai pozíciót ez nem hogy nem érinti, hanem még tovább erősíti. Most azt látjuk azokat a folyamatokat, amikről lehet, hogy majd beszélünk, hogy az ellenzékben az úgy mi zajlik, ha lehet még lejjebb menni április 3-a után, tehát ugye most már csak lefele ugye ez az új jelszó és irány az ellenzéknél, tehát ezt jól lehet látni.
Szegény ausztrálok, amikor majd ez ott kibukkam.
És egyébként Orbán Viktor egy időhorizontot is megadott, ma volt ugye, vagy ez az amerikai konzervatív, nem tudom milyen szellemi társaságnak itt a konferenciája, ahol mondott egyébként egy olyan beszédet, amit most furcsát mondani, hogy felsorolt valami 12 pontot a politikai sikeresének, azért az ellenzék helyébe ezt úgy elolvastam, nyilván most lehántva erről az ideológiai meg egyéb dolgokat, hogy ebben sok igazság van amúgy már így hatalomtechnikailag, amit érdemes lenne megfontolni. Viszont ő is érzékeli ezt a pozíciót, mert ugye azt mondja, hogy ő 2024-re vár. Tehát most ő is az a számol, hogy lesz két igen nehéz év számára, hiszen most nem nagyon vannak olyan erős szövetségesei, akik őt megtámogatnák. Tehát az illiberális fordulat, amit ő legutoljára 2019-re az EP választásra ígért, az ugye nem történt meg, ugye Trump veszített Amerikával, de 2024-ben akár vissza is térhet, ugye ő ennek drukkol, ezt meg is fogalmazta, meg akkor is lesz európai parlamenti választás, tehát ő arra számít, hogyha addig valahogy elevickél, akkor esetleg a nemzetközi mozgástér is kitágul a számára. Tehát most érdemes majd ezeket a folyamatokat figyelni.
Hát ennek a fényében érdekes egyébként a Novák Katalin, mint diplomáciai küldött Lengyelországban. Tehát ez az egyetlen, amit mindenki biztosnak vett, a magyar-lengyel kötődés, ugye a két express, ami így párhuzamosan vágtat, és az oroszok bizony
Magyarország
beleszart. Úgyhogy oda kellett küldenünk nekünk Novák Katalint, aki elmondja, hogy nem addig van az, és mi továbbra is erős szövetségesek vagyunk.
Jó. Na, úgyis már szóba kerültek az új arcok, ugye megismerkedhettünk a...
Megvannak az ismerős arcok is.
Igen. Nektek melyik volt a meghallgatásokból a legkedvencebb jelenet? Nekem... Mert azért elég voltak erős dolgok. Mondjuk a Szalai Bobrovnicki, hogy nem Gergely.
Teljesen mindegy, ezt azért írtam le, hogy ne felejtsem el a nevét. Igazából rájöttem, hogy úgyse fogom megemlíteni.
Szóval, hogy te is puskázol, láttam.
De én csak így a témákat, hogy mindenki ne hagyjak valamit. Szóval, hogy melyik volt a legerősebb? A Csák Jánosnak volt ez az eszme futtatása szó szerint, ugye? Akkor a Szalai Bobrovnicki Kristófnak, hogy nemzeti érdek az, hogy egy honvédelmi miniszternek legyen külföldi repülőgép gyarázni. Azért a Lánci, amit mondott annak idején, ez most így már tehát teljesen szégyen, tehát szemérmetlenül Aztán nekem a Pintér se volt gyenge, amikor arról beszélt, hogy olyan, hogy polgári engedetlenség az nem értelmezhető, úgyhogy ott szigorral kell majd felelni.
Illetve igen, az fegyelmi kérdés.
Azt én gondolom bele, hogy az Orbán Viktornak mekkora szerencséje van, hogy mondjuk 2007-ben volt ez, hogy nem Pintér volt a belügyminiszter, amikor kordon bontott. Mert nagyon-nagyon-nagyon csúnya vége lett volna.
Igen, és bocsánat, még egy.
Mert nekem az a szerencsé, nem akkor volt általános iskolás, amikor Pintér volt oktatási miniszter.
Még egy utolsó, hogy a...
Bár rendőr volt már a Pintér akkor, de...
Előkerült a környezetvédelem, és megkapja az ipari tárca, nem hát ki más.
Jó, és Lázár János megkapja Budapestet, tehát azért a földes úr, nem tudom. Abszurd volt az egész. Tehát egyrészt nagyon muris, mert ahogy így olvastam az új nem is az embereket, nem a meghallgatások, hanem a jogkörök leosztását, illetve az, hogy mi kihez kerül, és hogy lesz ez most egyáltalán. Olyan volt, nemrég próbáltam bejutni a NAV-nak a telefonos menürendszerébe, és akkor előtte mivel annyira bonyolultak ezek, hogy én hallásból nem értem, így a számítógépen lehívtam, hogy milyen lesz a menürendszer. És tényleg egész logikus volt, el tudtam lépkedni, aztán jött a telefon, és akkor meg ezt át kellett raknom gyakorlatba, akkor fél óráig hallgattam Zsámis Lezsártól az oxigént, és majdnem fölkötöttem magam a végén. Ilyen volt ez is, hogy láttam a kizsákmányolás és elnyomás ilyen matrix rendszerét, nagyon szépen lerendezve, de ugye elképzeltem, hogy ez hogy fog működni. Akkor tényleg oxigén és felkötés. Tehát ez borzalmasan zavaros az egész, hogy elkezdik el tologatni a cuccokat. Teljesen érthető a Pintér, megkapta az egészségügyet, ugye ezt értjük, mert nem azt mondom, hogy jó, elnézést, nem értek egyet, de már eddig is megkapta, meg világos, hogy arra hogy tekintenek. Egészen lidérces szerintem, hogy odarakták a közoktatást, ugye a Maruzsával, mit tudom én, aki hát szintén szörnyű, és egészen lidércesek azok a, nem is tudom, ilyen porosz, tátpálcás, gumibotos elvek, amiket itt a Pintér elmondott, de nekem azért mégis a legabszurdabb, a legroteszkebb ez a Csák, Puskázok János, mert mindig Mátét akarok mondani, volt, aki hát tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy egyetlen sikere volt az Emminek, de egyetlen sikere volt ez a klónozás dolog, ez valahogy bejött. Tehát sikerült a Káslert klónozni. Én elolvastam ezt az agymenést, a jóról, a lorszról és egyéb arisztotelészi kategóriákat sorolt fel, és tényleg aztán utána felkapta a sajtó is, de ezt így akkor írtam még ki magamnak, hogy a magyar társadalom úgy néz ki, mint egy szilva. Felül van az úgynevezett elit. Lent egy halmozottan hátrányos helyzetű deprimált réteg, középen pedig higanyként mozog a középosztály. Az alulról való nyitása sem a pénzen, hanem a kultúrán keresztül működhet. Na most ez egy freudi kép szerintem, a női nemi szervre utal, mint minden. De valaki mondja meg, hogy mi a ló azt jelent? Mi ez? Tehát ez az ember itt az oktatásért, meg a kultúráért felelős ilyen izé lesz. Mi az a higany?
A szilva alapú műnyom közepén higanyként.
Oké, és alulról nyitás pénzizé.
A szilva
az alulról nyitás nem is volt meg, de most már.
Hát alulról nyitás, de az nem a pénzen múlik, mert romantikus
szerep. Ennél a legtevényel az, amelyik újadat emellett fel.
A szilva a népművészetben a női nemi szerepet jelenti. Ez pont jó, jó, hogy behoztuk ebbe a kérdéskörbe, ez egy családbarát kormány, tehát ez mindenképpen idevaló. Azt akartam mondani, hogy szerintem a dolog abszurditása abban van, hogy miközben a humán szférának nincs minisztere, mert ez vicc, ami itt van, azon közben, hogyha a hadügyminisztert is ide soroljuk, már pedig ide sorolhatjuk, 7 gazdaságért felelős miniszter van, 7. Na most ezek nyilvánvalóan keresztbe fognak egymásnak menni, tehát ez az egész azt jelenti számomra, hogy amivel foglalkozni kéne, tehát ami rázós ügy, azzal nem foglalkozik senki, amin pénzt lehet keresni, arra viszont mindenki rá fog repülni. Nekem előérzetem szerint erről fog szólni ez a ciklus, ahol a pénzért marakodni fognak, az ország bajairól meg lehetőleg nem vesz tudomást senki.
Hát Orbán elmondja a nagy vízióit, és ameddig ez röpteti a közvéleményt, hiszen már arról beszélnek, ugye, hogy a világ vezetőjévé fog hamarosan avanzsálni, illetőleg már így is beszél szinte ő maga is önmagáról. Hát és a programbeszédében, a parlamenti programbeszédében lényegében erről vizionált, hogy és akkor itt nekünk meg kell váltani, de hát a nagy bölcs még, a Varga Judit is ugye erről vizionál, hogy meg kell váltani az uniót, és ezek erre mi vagyunk alkalmasak. Ha az ember ezt az irodalmat nézi, amit ők most produkálnak, nekik halálosan komoly egy olyan kultúra, ami egy ilyen hierarchizált, tekintélyelvű, parancsolami rendszert működtető, társadalom elfogadásához vezeti el, vagy már egyébként régen vetette talán a választóközönség egy jelentős részét. Igen, kulturálisan az intézményeken keresztül, hát a Békésmarty ezt ezerszer, és egyre, hogy is mondjam, szigorúbban képviseli, tudatosan, és nem csak nyilván csomó esetben frajdi elszólásszerűen is, ez egy fasiszta korporatív állam, szinte már direktben. Ez az egyik, amit akartam mondani, a másik, ez tényleg így van, ez a hét tárca, ez döbbenet. Tehát mindenképpen ki akar emelkedni, tudja az Orbán, hogy vannak konfliktusok, öljék meg egymást. Itt már én tényleg azt gondolom, hogy itt az őrület rendén fog fajulni. És most a mind a két szónak nagyon-nagyon jelentősége. Az meg, hogy a közoktatás, erről beszéltünk, ugye már sejtettük múltkor is, az, hogy az oktatás úgy egy ilyen katonai porosz rendszerben fog működni. Ezzel egyébként annyiban a reményt keltik fel a szívemben, hogy ha valami gyűlölni fog az én unokám, meg a ti unokátok, meg a gyerekeim, meg nem tudom, ezt a rendszer gyűlölni, azt a rendszer gyűlölni fogják. Abban én halálosan biztos vagyok, és a globalizáció ennek be fog tenni, és ellenséget fog gyártani. De hát egy olyan országban, ahol egyébként az emberek minden különösebb hezitálás nélkül rászavadnak erre a brigádra, ahol egyébként egy rákos sejt elemzése, hogy rákos-e vagy nem rákos, 4-5 hónapban tellik, amíg a kuncseptakár meg is hal, és erre semmiféle politikai közölati reakció nincs. Miért foglalkozunk intellektuális dilemmákkal? Ezek tényleg így néznek erre a társadalomra, Láncitól Csákig, mint egy rakásszarra. Hát most konkrétan ezt a honvédelmi miniszter bizniszel saját magával, hogy
ez a nemzeti érdek. Jó, hát ki a nemzet, és mi az érdek?
Hát ez valami, és abszolút arcátlanul. Abszolút.
Ezt csak úgy lehet csinálni, hogy büszke legyen.
Ez nem is korrupció.
Ha nem, akkor lopás és korrupció, ha büszke vagy rá, akkor...
De azért büszke rá, mert ők olyan veszik azt, hogy ők a nemzet. Tehát, hogy az ő magánbiznisze... Az a nemzetnek a biznisze, hiszen ő a nemzeti burzsoázia, aminek a létrejöttére ez a kormány annyit dolgozik, és ez így helyes, tehát hogy itt nincs semmi belső ellentmondás, és valóban ezt nagyjából a magyar választópolgárok igen jelentős része jóvá is hagyta, azt mondta, jól van, ez így.
A Rogánt ne felejtsük már ki, bocsánat. A Rogánnak az a két mondata, az megélet.
De egy pillanat még azt...
Ja, jó, ne haragudj.
Hogy azért mondott egy, vagy volt egy érdekes, hogy ez a miniszterelnök egy videón mutatta be a kormány tagját, és azt mondta, hogy harcosok klubja. Bár szerintem pontosabb lenne most a békeharcosok klubja elnevezés, a mostani ideológiai szövegeket ismerve, de ebben is van egy freudi dolog, nem csak a Szilvában, hiszen nem tudom, hogy ő látta-e azt a filmet. Egyébként a Ficsor Bernek kollégám a Hang.hu nagyon szépen megírta ennek az ilyen lelki leágazásait, de hát ez a harcosok klubja arról szól, hogy van egy úgymond titkos társaság, amelynek a tagjai szórakozásból éjszakánként agyba fülbe verik egymást. Tehát nem tudom, hogy esténként érdemes a Karmelita felé sétálni majd, hogy milyen zajok jönnek ki belőle, meg a másnap, hogy a Gulyás Gergely meg tudja tartani a kormányinfót, mert most ő vesztett.
Azért ott bírnám.
Vagy melegszerek, vagy szappant
főznek. De ez egyébként pontosan azt támasztja alá, nyilván így kicsit vicces mondom, amit mondtál, hogy ezek az emberek itt meg fogják enni egymást. Hiszen ez a kormányzási struktúra direkt arra lett kitalálva, hogy mindenképpen hatásköri ütközések legyenek, és ugye azt,
és Orbán kimondja a végső szó, pont.
Azt, hogy kimondja már azelőtt, hogy történt, csak ők úgy elszórakozhatnak addig egymással.
Na, Rogán, azt mondja. Minden olyan háborús propagandát, ami veszélyezteti Magyarország biztonságát, azt azonosítsanak, tárjanak fel és lépjenek fel ellene. Ne engedjék, hogy bármilyen provokációval az országot belekeverik a háborúba. Rogán idesorolta azokat a törekvéseket is, amelyek bármilyen információval, ez a lényeg, bármilyen információval vagy propagandával azt a hazug látszatot keltik, hogy egyébként olyan politikát kell folytatnunk, aminek a végén a magyar emberek fizetik meg a háború árát. Tehát, hogyha... Szerintem ez nagyjából érthető, ha most elkezdünk beszélni, mert mindjárt el fogunk kezdeni beszélni erről. Ez azt jelenti, hogy mi titkos szolgálati... De
veszélyforrás, azt mi mondjuk be.
Az én fejemben, pontosan Péter, az én fejemben minden esetben, amikor azt mondta, hogy nemzetbiztonság, az hallatszott, hogy állambiztonság. Úgyhogy oda jutottam magamnak, hogy nem kell nekünk apró Antal, itt van nekünk Rogán Antal.
És még apró Antal is itt van.
Jó,
még hát, el se bent.
Jó, hát igen.
Hát nem, hát a narancssárga AV-t állították fel, hát most fölösleges csomagolni. Hát ki tudja, hogy milyen eszközökhöz fognak folyamodni.
Jó, és akkor szegény Pintér meg megkapta helyette a tanárokat, hogy fegyelmezze meg, mert az más eszközökkel nem sikerült. Tehát már itt van, megvan az, hogy kik
vannak. Azért azt figyelembe méltó, hogy állítólag a dolog mögött az volt, hogy a Sázolt lebuktatták. Tehát, hogy lehet, hogy azért kell rendet tenni a szolgálatoknál, mert lehet, hogy túl sok anyag gyűlt össze fideszesekre. És azokat most kipucolják.
Hát ezzel nem akarok fantáziálni, én csak újból azt szeretném előhúzni, hogy két konkrétumot tudunk ebben a tárgyban, hogy miközben Pintér elmondta magáét, ekközben benyújtották azt a törvényjavaslatot, ahol megszűnik a polgári engedetlenség, hamarosan a sztrájk jog is egyébként a pedagógus társadalomban, amúgy meg ez a jó ember azt állítja, ez ugyanaz, mint ami Oroszországban történik. Ugye 15 évvel fenyegetik azokat, itt is el fog jönni ez az idő, akik azt mondják, hogy az, ami történik, háború. Ha én azt állítom, hogy a szankciók felrúgásának az a következménye, hogy a háború eszkalálódni fog, lehet az a következménye, akkor az ő fogalmuk szerint én háborús uszító
vagy. Figyelj, az ő fogalmuk szerint, ez szerint a mondat szerint, még akkor is háborús uszító vagy, hogyha azt mondod, hogy az alma kurva drága lesz őszre, mert háború van.
Igen.
Tehát simán belefér.
Magyarok fizetik meg a háború árát a drága almán keresztül. Egyébként a Rogán Antal hatáskör bővülése azt gondolom, hogy valóban a legfontosabb és politikailag legfajsúlyosabb része ennek a mostani kormányzati újratervezésnek, ezt nyugodtan leszögezhetjük. És azért gondoljunk bele, hogy ez mennyire brutális és fölmentes hatalomkoncentrációt jelez, hiszen egy kézben van, egy irányítás alatt van a propaganda és a titkos információ.
Olyan, mintha Goebbels és a Himmler egy személy lenne.
Hát egy kevésbé.
Kicsit úgy is néz
ki. Jó.
Ahogy öregszik.
Tehát ez egy nagyon erős dolog. És ugyanakkor nekem az is eszembe jut erről, hogy ha már nemzetbiztonsági kockázat, akkor letelepedési kötvények és Rogán Antal. Jó, tehát, hogy itt azért akkor most ki itt igazán a nemzetbiztonsági kockázat, tehát ez már tényleg az államnak olyan szintű elfoglalásra zajlik itt egy bizonyos politikai magán érdekcsoport részéről, ami az elmúlt nem tudom hány évtized a magyar történelmében valóban példátlan, és azt gondolom, hogy minden okunk megvan az aggodalomra e tekintetben, tehát semmi okunk nincs arra, hogy bízzunk abba, hogy valóban a törvényeknek megfelelően működik a magyar titkosszolgálat, vagy legalábbis a politika úgy akarja őket irányítani, hiszen mi másról szólt ez a Pegazus ügy például. Nem is maga a Pegazus ügy, hanem ahogy a kormány ahhoz viszonyult, hogy itt bizony ezeket az eszközöket akár politikai célra is fel lehet használni. Hát nem más egyébként, mint magát a köztársasági elnököt is érintette, mármint a volt köztársasági elnököt ez az ügy, ami egyébként senkit nem érdekel.
Hogy lassan már nincs, magát lassan már nincs is ellenzék, nem? Tehát, hogy nyomokban sem tartalmaz már erőt ez a történet, és mégis mindig sófolni egyet. Mert olyan, mintha, tehát nekem az a fura, és ennek biztos megvan a politikai pszichológiája, hogy miközben halálba nyerik magukat, és már gyakorlatilag eddig is bármit megtehetnek, de most aztán végképp bármit megtehetnek, ha ezeket az intézkedéseket nézem, mondjuk a Rogánt, olyan, mintha egyre jobban félnének.
Közben. Hát mert egyre jobban félnek, mert egy diktatúra, ahogy erősödik, és ahogy előre fél. Megy, mindig egyre inkább. Tehát nincs olyan diktatúra, ami önmagában konszolidálódik. Külső esetek, és hát a paranoia az alapvető. Egyébként ilyen szempontból egy kicsit Muris, hogy az orosz út látszik egy kicsit átvevődni, ahol annak idején végül is a putyini rendszer, az úgy alakult ki, hogy a titkosszolgálatok lényegében meghódították az államot, aztán meghódították a gazdaságot is, aki kellett, az kinyírtak, és lényegében a titkosszolgálatokra alapozódott egy meg az erőszak szervezetekre egy újfajta diktatórikus állam. Magyarországon nem ez fog megtörténni, mert nem ez a kiinduló pont, de azért egy kicsit látszik. És az a buris, hogy amikor a Rogán elmondja ezeket a szerintem elképesztő veszélyes szövegeit, arról, hogy mindenki gyanús. Annak idején Lukács elvtársat, amikor bevitték a Jubjankára, akkor kérdezte, hogy mivel gyanúsítják, és akkor állítólag a tiszta KGB és tisztület, akkor még NKVD is tisztület vezette az ablakhoz, és így kimutatott az ocsétáló szovjet polgárokról, hogy ők a gyanúsítottak, aki itt van, az már vádlott. Na most egy kicsit ezt érzem belőle, de akkor feláll Kocsis Máté, és azt mondja, amit miniszterelnök úr most a 12 pontjába is belevet, hogy mint a Fradi tábor mondja, még ennyi nem elég. És Kocsis Máté elkezdi követelni, hogy és a civil szervezetek itt is külföldről pénzet hívják. Ez a putyini út, ugye volt már egy ilyen próbálkozás, matrica a civil szervezetekre, hát azért ez egy kicsit akkor még ciki volt. És aztán úgy fel is omlott, el is oszlott, hagyjuk már ezt a matricázást. Most jön megint a matricázás, megyünk előre, megy előre a diktatúra. Ne legyenek kétségek.
Az a vémes ebben, hogy ennek egyet, ennek a dinamikáját jelen állam szerint egyetlen politikai tényező korlátozza, kizárólag az, hogy uniós tagok vagyunk. Kizárólag.
Az biztos.
Csak ez. Csak ez, mert különben ez Bielorusszia lenne már régen. Mellékesen hagyj jegyezzem meg, hogy ennek fényében különösen érdekes számomra, hogy vajon milyen politikai és intellektuális választ fog találni a magyar ellenzék arra a problémára, hogy 2 év múlva uniós választás lesz. És meddig tud elmenni? Meddig tud elmenni abban, hogy szégyenében ne szaladjon ki az országba, vagy ne emigrálj, vagy nem tudom, micsoda, nem mondja, hogy alig 2 év múlva erről a helyzetről kell, ezzel a helyzettel kapcsolatban épp elmélyül egyenes mondatokat mondani.
Hát én két dolgot látok a magam részéről megfoghatatlanak. Az egyik, vagy nem is megfoghatatlan, igazán orvosolandónak. Tehát Orbán Viktor akármilyen kormány csinálhat, de a két ember benne van, Rogán Antal és Szijjártó Péter, akkor az a kormány nem tekinthető európainak. Tehát ez a két ember ennek a rendszernek a rákfenéje. Szijjártó Péter és Rogán Antal.
Szijjártó Péter,
a másik, erre játszik Orbán Viktor, hogy az ő kormányában rákfenék vannak, ne beszélj már.
Hát, jó, de tehát ezt a kettőt nem lehet semmilyen formában sem tolerálni. A másik, ami engem az elmúlt hetekben nagyon foglalkoztatott, engem már ilyen értelemben az ellenzék nem érdekel, hogy azt nem tudom megérteni, hogy lehet, hogy ez a 135 fideszes képviselő önként és dalolva megszavazza azt ezzel a 10. alkotmánymódosítással, hogy őrájuk nincs szükség. Minden hatalmat kiadnak a kezükből, az egész államot alá göngyölik, alá terítik Orbán Viktornak, és a saját országgyűlési képviselői megbizatásukat lenullázzák.
Na jó,
erre valamilyen eddig magyarázatot eddig adjon nekem valaki, hogy 135 képviselőből egy se fogja fel, hogy mi az ő dolga.
De ez most ironikusan
kérdezik. Természetesen, de nem ironikusan annyiban, hogy a magyar állampolgároknak jó volna megérteni, hogy ami most történik, az annak a pártnak, és nem tehát a fideszeseknek és a fidesz szavazóknak a közös kollektív felelőssége. A képviselőknek meg extrán a kollektív felelősségén tulajdonképpen nem egyebet, mint egy erkölcsi követelményt fogalmazok most meg.
Janó, nem ezért veszik fel a fizetésüket, nem ezért kapták az állásukat Orbán Viktortól, hogy úgy reagáljanak, ahogy te felteszed a kérdést. Hát, nem erre vették fel őket, nem erre alkalmazzák őket.
Ugyanakkor meg szerintem ez nem közös kollektív felelősség a Fidesz szavazóknak, a Fidesz szavazók 80%-a egyszerűen megvezetett ember, olyan értem megvezetett, hogy azt mondták, hogy neked most jobb, és azt akarja hinni, hogy neki most jobb. Igazából gőzük nincs arról, és teljesen igazuk, hogy a normális országban nem is kéne gőzük lenni ilyesmi dolgokról, amiről te beszélsz. Nem. A politikusoknak viszont igen kiemelt felelőssége van, de ott viszont nem csak a fideszeseknek, hanem az úgynevezett ellenzéknek is, amelyikhez asszisztál és eljátsza a demokráciát.
Nem, hát ugye, amiről te beszélsz, az valami olyasmi, hogy van egy jogrend, egy papíron lefektetett valami, ami például arra, a mi alkotmányos berendezkedésünk az arra épül papíron, hogy mondjuk van egy parlament, ami parlamentnek van egy felelős kormánya, stb. De most ugye ez egy alkotmányos fikció, mint annyi minden, ez ugyanúgy, mint az összes független intézmény, az is papíron létezik, de csak egy fikció, hiszen tudjuk éppen most a héten az Alkotmánybíróság ismét demonstrálta, hogy egyébként mennyire politikai szándékok vezérlik, és nem valami fennköltebb egyéb megfontolás. Ugye a népszavazással kapcsolatos döntésre utalok, de nagyon sok minden más példát is lehetne mondani. Tehát, hogy itt a parlament már rég nem szavaz valójában semmiről, hanem jóvá hagy ez a 135 bátor, most már 135-edik, 133 volt, akár 135 legbátrabb ember. Ők azt, amit az alkotmányos feladatuk lenne, azt nem látják el, de hát hogyha ellátnák, vagy lenne bennük ilyen szándék, akkor nem is ülnének ott.
Ezt de hát most már el is vették tőlük ezt a jogot, ez a háborús részhelyzettel.
A többségük egyébként ezt föl se fogja, van egy olyan érzés.
Nem is érdekli, nem tartozik valójában a munkakörükhöz, azt kell, hogy mondjam.
Egy egyszerűbb is az élet, nem lehet otthon.
A castingon nem volt.
Folyamatosan kapirgálni a saját szemétdombon. Ha már alkotmány, akkor ugye hát a alkotmánybíróság döntése olyan nagyon nem lepett meg, gondolom senkit. Nem? Tehát, igen, tud, van ez a, ki van ezt találva, nem, nemzetközi szerződés, költségvetés. Tulajdonképpen.
Nyilvánvalóan elfogják utasítani.
Hát a költség, van olyan népszavás, ami nem érinti a költségvetést, hogyha mi nagyon úgy akarom nézni.
De azért ugyanakkor ne felejtsük el, hogy az alkotmánybíróság nem csak a Fidesznek felelt meg, és a Fidesznek tett egy gesztus, hát fenyét, hát ezt várták.
De vannak ott hasznos idióták.
De én azt hiszem, hogy ez az alkotmánybíróság az ellenzéknek is tett egy szíveséget, hogy ne járassa le magát még jobban, mert egyik sem érte volna el, egészen biztos vagyok, a Fudan biztos nem, és nem sikerült volna megértetni az emberekkel, hogy az álláskeresési járadék miről szól és miért fontos, nem azért, mert az emberek hülyék, hanem ez, mert valamúgy megint nincsen benne azokban a hétköznapokban, amire lehetne hatni. Tehát ez két baromi alacsony érdeklődéssel, így a, hát egy kicsit ez a, amúgy is csalódott, és egyre inkább széteső ellenzéki tábor reprezentálhatta volna, hogy még létezik, és búzdítatott volna a szavazás, és elmehetett volna, és egy baromira fiaskó lett volna belőle. Teljesen diktatórikus döntés szerintem az alkotmánybíróságtól, hogy elkaszálta, de az ellenzék hálás lehet neki.
Itt ez arra is mutat, hogy Magyarországon egyébként nincsen jogbiztonság, mert azért az, hogy ha jól emlékszem, hogy a kúria ezeket a kérdéseket jóvá hagyta, de hozzájuk fordultak, és azt mondták, hogy ez rendben van. Ezután jön egy másik bírói fórum, amely azt mondja, hogy ez nem. Én azt gondolom, hogy ilyesmi előfordulhat szökő évbe egyszer. Tehát, hogy akkor egy egyszerű állampolgár, vagy akár egyébként maga egy politikus, aki nem alkotmányjogász, az hogy tudjon eligazodni a magyar jogrendszerbe, hogyha ilyen kardinális kérdésekben ilyen homlokegyenest ellenkező döntések születnek. Egyébként meg teljesen egyetértek a Péterrel. Az ellenzék azon túl, hogy most fel tud háborodni, és el tudja mondani, hogy a Fidesz, hogy megszállta az alkotmányos, stb. Ami egyébként igaz, valójában annyira rosszul nem járt, mert ez a népszavazás, meg lehet jósolni, ebben a mostani hangulatban, meg az ellenzéki tábornak a teljes letargiáját ismerve, hát hogyha ha csak összevetjük a szintén érvénytelen, de azért elég sok embert megmozgató, persze tudjuk, össze volt kapcsolva a parlamenti választásra, ez nyilván megdobta, akár duplájával megdobta a részvételt, de ahhoz képest, bármint ez a gyermekvédelminek nevezett, nem tudom micsoda népszavazással, ahhoz képest is nyilván szerényebb eredmény jött volna, aki mondhatta volna azt, hogy az ő álláspontja győzött, de azt gondolom, hogy a Fidesz kommunikáció ezt letarolta volna, egész egyszerűen arról beszéltek volna, hogy ez hány milliárd forintba került egyébként teljesen felesleges, azért, mert a Karácsony Gergelynek volt egy ilyen
helyzet.
Azért az jó, hogy főszerezte az úgynevezett gyermekvédelmi népszavazás, mert az úris, tehát így azzal az indokkal el lehet utasítani a népszavazás, hogy költségvetési kérdéseket érint, azzal az indokkal meg nem, hogy nem létező dolgokról szól. Tehát így, igen, mondjuk ilyen értelemben nem érint a költségvetést.
És nemzetközi szerződés sem.
Olvastátok a...
Hát az emberi jogok kartáját, igen, de az régi.
A költségvetés. Hogy olvastátok a Direkt 36-nak a cikkét,
hogy
nyilván kampány...
Ellentétben Novák Katalinnal, igen.
Hogy, tehát azért ebből így szivárgott ki, hogy tudta, meg hallotta az ember, meg informálisan is lehetett, de így töményen, amikor így, meg hát ezek a kis apró finom részletek, amikor, tehát a vége az zseniális, nem? Amikor Gyurcsány Ferenc...
Ezt szeretném póló.
Ez nagyon ott van, igen. Szóval, hogy hát még rosszabb volt ez, nem, mint ami ennek tűnt.
Igazából szerintem az volt benne még rosszabb.
Ja, az ellenzék összefogásról beszélt.
Igen, ezt tudni lehetett. Sokan tudták is. Sokan voltak olyanok, akik tudták, de ugye ez volt a befogott orra, ami nem csak a Jobbik DK együttműködésre vonatkozott, hanem arra is, hogy nincs jobb ellenzékünk, szorítsunk, csináljuk meg. Nagyon sokan voltak ilyenek. Most baromi nehéz lehet egyébként szembesülni azzal, hogy itt van szépen leírva, részletesen okadatolva, résztvevők által elmesélve, az, amit kognitív diszonanciával kellett elnyomni, és azt kellett tényleg ülteni, hogy, azok tehetnek majd a bukásról, persze győzni fogunk, akik kritizálnak, meg akik azt mondják, hogy ezek mellé beszélnek, meg hogy füstös szobákban történnek a kompromisszumok, és nem szabad ilyet mondani, most nem szabad, és összeszorított mindenki mindent, és tessék itt van a füstös szobák, valószínűleg nem füstösek, mert mégis a 21. században vagyunk, itt vannak az ócska kis kompromisszumok, itt vannak azok az emberek, akik a hatalomért, illetve a hatalommal
járó előnyökért megfojtanak egymást egy kanál vízbe, és fel sem merül bennük egyébként az, hogy morál, meg a, vagy most én nagyon izé koejós leszek, haza szolgálata, meg ezek az emberek, akik ott gyűrték egymást ezekben a pici szobákban, ezek ilyen videoklipeket csináltak, ahol emberek meg azt énekeltek, hogy a hatalom a népé. Nem. Itt a hatalomról volt a szó, és a népről nem. És szerintem nagyon kellenek az ilyen cikkek, pont azért, hogy ne ismétlődhessen, ott még nincsenek illúzió, hogy ismétlődni fog. Újra ez fog menni. De azért ezt nehéz lenyelni. Én látom, hogy írtam erről valami posztot, és itt volt alatt a 400 hozzászólás, és 5-6 ember próbálta megvédeni őket. 2 hónappal ezelőtt engem még elküldtek volna a francba, fölakasztottak volna egy villanyoszlopra, megnyúztak volna azért, mert be akarok tenni az ellenzéki összefogásnak, szekértó vagyok, mit tudom én. És most egy csomóan, és ez nagyon durva pofon annak, amit ellenzéki közöleménynek nevezünk, de ettől talán egy picit lehet gyógyulni.
Meg is azt tudom mondani, talán nem népszerű módon, hogy utalnék erre a mai Orbán Viktor beszédre az amerikai konzervatív agytörösznek a rendezvényén, aminek az összes pontját, gondolatát az szét lehetne szedni, és azt mondom, hogy mennyire hiteltelen, meg álságos. De a lényege nem. Tehát, hogy valami olyasmit mond a vége fele, hogy a politikának mégiscsak az az alap kiinduló pont, és onnan kell elindulni, hogy legyen valamilyen gondolat. És az ellenzékből azért ez hiányzik már nagyon régóta. Az, hogy nincs már az intézményrendszere leépült, tehát az ellenzéknek sok mindenre megvolt, ami most a Fidesznek megvan, ennek a baloldali, akkor még valaha létező baloldali ellenzéknek, de ez valahogy le is épült aztán, mostanra meg már teljesen. Tehát itt annyiszor beszéltünk, és egyébként mi is elmondtuk ezt, én legalábbis biztosan a választás előtt is, hogy ha nem is olyan éresen, mint a Péter, hogy az, hogy összefogás vagy nem összefogás, az alapvetően bármennyire is fontos, ez egy technikai kérdés. Mégiscsak az a lényeg a politikában, hogy mi a gondolat, mi az üzenet. Itt nem is a program, hanem az üzenet, a kettő nem teljesen ugyanaz. A program az legfeljebb hitelesíteni tudja az üzenetet. És nagyon nehéz már megmondani, hogy az ellenzék egyébként mit is, milyen ajánlatot kínált most április 3-án a választóknak, azon túl egyébként, hogy Orbán Viktor menjen el. Mi volt az, amit közösen egyöntetűen kínált, és amire mondjuk megmozdulhattak volna a választók? Hát nem emlékszünk rá, azért nem emlékszünk rá, mert a gyermekvédelmi népszavazás egy nem létező kérdése, nem létező problémára nem tudunk mit mondani.
Az édes volt az Orbán, még azt is megengedte magának abban a beszédben, hogy javaslatot tegyen az igen tisztelt kollégáknak, hogy olvassanak. Nagyon jó volt. Én ezzel együtt egyébként leszeretném szögezni, hogy kényszerből is, meg egyébként is az, hogy külön indulnak-e, vagy közös listát csinálnak, ez egy nagyon fontos, akárha szerencsés politikai döntés is lehetett volna. Azzal most nekem ne jöjjetek, hogy intellektuálisan milyen gyenge az ellenzék, mert ez meg itt egy fasiszta kormány. És én akkor is ezt mondtam, hogy inkább legyen kaotikus a magyar belpolitikai darabig, mert úgy ki fogja forni magát. Így ez nem fogja most kiforni magát. Az ellenzék is látható módon azt tanulja el az Orbántól, ami ebben a szisztémában gyilkos és megöli a társadalmat és ezt az országot. Hosszú-hosszú évtizedekre, bárha Pintér Sándor vezette közoktatási minisztérium keményen fog regulálni, akkor lehet, hogy 1-2 évtized múlva lesznek olyan emberek, olyan emberi minőségű emberek, akik képesek összekapcsolni a demokráciát a közjóval, és tudnak is egy ilyen világot teremteni Magyarországon. Ez nyilvánvaló, hogy ez a ennek az ellenzéknek darabra az emberi minősége, és olyan silány, hogy ez lett a következménye, hiszen legjobban abból látszott, amit egyébként milliószor elmondtunk, hogy ott van egy csomó ember, akit még a külső kényszer is arra visz, hogy működjön egymással együtt. Ráadásul nem pályakezdő fiatal értelmiségi egzeműkben, politikusok. Ebből élnek, ez a fizetésük, ez a szakmájuk, ez a hivatásuk, és képtelenek megfelelni egy egyszerű közösségi kihívásnak. az meg szerintem, ami igazából új ebből a sztoriból a nyilvánosság számára, mert a félnyilvánosság szerintem tudja, hogy bizonyos emberektől konkrétan meg kell tudnia szabadulni az ellenzéknek. Mondjuk Gyurcsánytól első között. Azzal együtt, hogy azért az emberi mi voltában szétszincálni valakit, az számomra egyébként elfogadhatatlan természetesen. Na mindegy, de nem is, hogy Gyurcsány itt a lényeg. Ez van, 2 év múlva uniós választás, 2 év múlva önkormányzati választás, 4 év múlva országgyűlési választások. Ez a minőség, pártoknak kéne születniük. És most képzeljük el ezt a brigádot úgy, hogy olyan körülmények lesznek a következő 2 évben, amelyeket el se tudunk most képzelni, illetőleg, ha elképzelem, a bokámig összeszarom magam.
Hát a miniszterelnök úr is ezt mondta. Veszélyes idők jönnek.
Hát az a helyzet, hogy nem a miniszter, nem, ebben nem az a rémes, hogy a miniszter...
Hanem, hogy igaza, ebben igazat mondod, hát az igen, tudom, én is azért mondom. Egyébként egy kicsit még pikásabbá tette nekem ez a hozzáfűzés, amit a Karácsony bazd meg te osztad a nyakunkba, Gergő, tehát, hogy hát lehet, hogy a választók mégis jó gondolkodtak, hogy nem szavaztak erre az ellenzékre. Mondja ezt az a csávó, aki hát azért mégiscsak...
Nem is tudják, mit beszélnek néha.
Hihetetlen, cinikus, baromi cinikus. Tehát Gergő, aki tényleg egy ilyen kis plüssállatka a politikában, tehát így igazából ezzel tudja eladni magát, hogy mindenkinek megpróbál megfelelni, és nagyon szépen tud mosolyogni, és a helyes. Jön, és akkor volt már ez a... Hát én akkor közben inkább azon tökörésztem, hogy a gyerek mint kézilabda edzésével mi lesz. Oké, ez emberileg tök értető. Én világéletemben gyűlöltem az unalmas értekezleteket, meg a ilyen... Ja, nem vittem, csak
meg. De akkor nem kell csinálni.
Ha megcsinálja, akkor nem mondja el. Kérlek, tényleg, ne legyen már ilyen, hogy folyamatosan ekkora plakátokról, meg tévéműsorokból kiabál nekem, hogy győzni fogunk, legyőzzük. Ezt átadja oké a Márki-Zajnak, aki ugyanezt kirábálja tovább, és akkor utána jön a végén is, hogy nem is gondoltam komolyan. Ez olyan kínos.
Meg az is jó volt az a rész, amikor attól retteg a többi párt, hogy a DK túl erős lesz, ezért elkezdenek sunyiba összefogni, majd az utolsó pillanatban a Jobbik megállapodik a DK-ban, nem? Tehát azért, na az is, tehát onnattól kezdve már miféle összefogásról semmilyen összefogás
nem lehet. Hát ugye sejtettük, emlékeztek rá, beszéltünk ilyesmikről, hogy ne csak telefonon, vagy menjenek el ma a részbe, vagy valamit csinálják, annyira látható volt, hogy valójában nem kommunikálnak. Tehát az emberi gondolkodás, közös gondolkodás szükséges elemi lépéseket nem teszik meg, nem tették meg.
Csegény nagyobbik fiam, aki baromi lelkes volt végig, ugye az ő gimnáziumokból indult a polgári engedetlenség.
Ami nincs.
És csak elolvasta ezt
a cikket. Igen, a fegyelmezet.
Most már elolvasta ezt a cikket, és akkor kérdezte, hogy most ő 2 év múlva lesz 18 éves, hogy elmenjen szavazni. Menjen. Az ki kell próbálni. Most nem tudom.
Ezt a csalódást ki kell próbálni.
Hát most nem.
Menjél, fiam, nem, most nem
szavazni. Halazi, kapsz egy ilyen első szavazó, azt el kell rakni félreztem. Már most hoztam nekik izéről. Orcsal már.
Hogy te első szavazó?
Nem, de
tudom. Ja, loptál a izéből.
De hogy loptam?
Hát. De hogy nem loptál?
Adták.
Neked. Te nem voltál első szavazó.
De még lehettek. Úgy átírják a szabályokat.
Na, de ez a 30 évet így ellébe szóltat, tehát sose valahogy mindig
kérdezik. Nem beszél arra. És mit szóltok Márki-Zay Péter mozgásaihoz most? Mert az ugye megalakítja a civilek pártját, amitől a saját mozgalma nem túl boldog, meg elhatárolódik, és plusz ez a történet, ahol hát nekem így a Márki-Zay Péterről egy olyan kép ködlik elő ez alapján, a cikk alapján, hogy hát azért nem annyira csapatjátékos.
Nekem azt tetszett, rövid leszek, én azért nem akarok reagálni, hogy pártot akar alapítani, tényleg leszarom. De a Márki-Zay Péter reakciója a Direkt 36 cikkére egyetlen rövid fél mondat, ahol azt írja, hogy nem tudom, hogy mi volt ennek a cikknek a célja. Ugyanis Márki-Zay Péter ezzel azt mondja, hogy ennek a cikknek célja volt, megrendelője volt, ez a cikk egy támadás ellen, őt most ezzel a cikkkel tönkre akarják tenni. Márki-Zay Péter két szempontból érdekes, egyrészt nem tűnik fel neki, hogy ez a cikk nem róla szól, vagy nem kizárólag róla szól. Nem ő az egyetlen sötét szereplő, ez olyan, mint egy Bergman film, hogy mindenki gonosz benne, meg mindenki szörnyű, tényleg. Másrészt pedig könyörgöm, tehát így, ha minden cikknek célja van, akkor az ember nagyon-nagyon paranoid. Akkor az ember az annyira paranoid egyébként, mint a rendszer maga.
és ez nagyon sokat árul erről. Az egész többi ablak, ez az önmentegetés, engem nem érdekel, az meg csak ilyen kutyakomédia tényleg, hogy akkor most lesz-e egy személyes pártja, aminek nem ő lesz az elnöke, vagy ő lesz, és még a, inkább a Lukácsi Katalin is elmegy Apácának, mert Márki-Zay Péter már senki nem bírja elviselni. Ez szerintem már egy ilyen
csillagullás. Jó, hogy újban megemlítetted. Ez a cikk végtelenül fontos dokumentuma mindannak, ami itten történt, és egy esély arra, hogy többen is megértsék, hogy miről is szól, hogy hogy néz ki ez a magyar hűvéri rendszer. És egyébként ezek a nagy elszólások, amikor egy politikus úgy reagál egy cikkre, ebben az összefüggésben célja van. Kérem, ez a helyzet, hogy ez az újságírásnak az a dolga, vagy legalábbis egy bizonyos fajta újságírásnak, mert van mindenféle újságírás, és virágozik száz világ, szerintem nyilván biztos vannak érdekes dolgok, mint hogy ki kivel most éppen és hogy, de ilyen újságírás is kell, és talán segít abban, vagy hozzájárul ahhoz, hogy a társadalmi tisztállátás az valamilyen szinten növekedjen. Hát Márki-Zay meg, hát most mit mondjak erre, megbukott fiatal, hibát hibára halmoz jelenállás szerint. Látható módon. Én úgy kerestem, talán a Lukácsi Kati volt az egyetlen ebben a körben, aki azt mondta, hogy egy picikét le kéne csendesedni, és gondolkodni ennek a helyzetnek az analízisén. De hogy össze-vissza beszél mindenki, mint amíg a csövön kifér. Nem is akarok az ellenzéknek már beszélni, és az egész szarról nem akarok már beszélni.
Erről a szarról, hogy
mondanom. Akkor ez jó felvezetés volt, igen, hogy elmondjam a véleményemet. Egyfelől azt gondolom, hogy az előválasztás az azt eredményezte egy utólag visszatekintve, hogy Márki-Zay Péter egy kicsit rosszabbul járt, mint Botka László annak idején, mert Botka Lászlót ugyan az MSZP egyszer megválasztotta némi unszolásra miniszterelnök jelöltjének, de utána rögtön meg is buktatta. Na most ugye az előválasztás után a Márki-Zay Pétert megbuktatni azért már nehezebb volt egy kicsit, vagy legalábbis, tehát hogy leszedni a pályáról nem lehet, de így is sikerült a résztvevő feleknek megmutatnia, és ezzel félretés nem esik, nem azt mondom, hogy a Márki-Zay Péter egyébként jól csinálta, amit csinált, hiszen azt gondolom, hogy a műsoridő nem lenne elég ahhoz, hogy felsoroljuk, hogy mi mindent rontott el ebben a kampányban. Úgy látszik, hogy én most a Orbán Viktor 12 pontjának a hatására kerültem.
Na mondj meg még
egyet. De én is mondok ilyen pontokat, tehát agytrözt nélkül politikát csinálni nem lehet. Nem úgy se lehet csinálni politikát egy választási kampánynak. Nem lehet úgy neki menni, hogyha valóban nincs belső meggyőződés, ahogy valaki nyerni akar és nyerni képes. Na most ez a cikk is megmutatta azt, amelyiként kifele is látszott, hogy ezek a szereplők többsége, leszámítva egyébként talán pont éppen Márki-Zay Pétert, mert ő nyilvánvalóan nem akart ekkorát bukni, igazából nem tekintette egzisztenciális kérdésnek, a politikai jövőjét meghatározó kérdésnek azt, hogy most sikerül-e ezt a csúnya rendszert leváltani, vagy nem sikerül, hanem végül is el vannak továbbra is, tehát bekerültek a parlamentbe. Tehát ez nekem az egyik tanulság. Ami pedig Márki-Zay Pétert illeti, szerintem ő neki most először azt kell tisztáznia, hogy kicsoda is ő most jelen pillanatban a magyar politikai életben, és szerintem ő most Hódmezővásárhely polgármestere. Neki ez a terepe, és sokan szokták azt mondani, hogy miközben az ellenzék arról beszél, hogy le kell menni vidékre, meg felfedezni a falut, stb. Talán arra is figyelni kellene, hogy első lépésként a meglévő pozíciókat is védeniük kellene, hiszen az is látszik, hogy Budapesten is, meg számos nagyvárosban, ahol mondjuk 19-ben tudtak nyerni, ha ott nyertek is, ott is a Fidesz, mintha közele, nem mintha, az adatok egyértelműen azt mutatják, hogy ott is feljövőben van a Fidesz. Tehát Márki-Zay Péternek szerintem, ha még a politikában akar bármit is, most nem feltétlenül új pártot kell alapítani, pláne úgy, hogyha egyébként senki nem akar vele éppen szövetkezni, hanem azon kellene dolgoznia, hogy Hódmezővásárhelyen polgármesterek megválasztják újra. Ha ez sikerül, akkor utána még nyilvánvalóan elgondolkodhat azon, hogy neki van-e jövője a magyar politikai ebben, vagy nincs. Ha ő most másba is gondolkodik, akkor nem érti, hogy mi történt április 3-án. Mi történt vele április 3-án?
Igen, hogy Sándor hivatkozott a Lukácsi Katira, hogy el kéne csöndesedni. Én is úgy gondolom, hogy a Katalin mondott itt a dologban az ellenzék számára igazán érvényes iránymutatót ezzel. Én két dolgot tennék csak hozzá, annyi mindent elmondhatok. Az egyik, hogy én nem vagyok hajlandó elhinni, hogy Márki-Zay Péter miatt alakult így ez a választás, tehát én azért őt...
Ezt nem is mondtuk. De senki nem mondott ilyet.
Ezt csak Márki-Zay Péter mondja, hogy ezt mondják.
De hát itt is azért általában Márki-Zay Péter hibáit, meg egyebeit soroltátok.
De amilyen a választás volt, azt hozta Márki-Zayt, nem fordítva.
Igen, tehát az egyik, hogy tehát én nem Márki-Zay Péteren verném el a port azért az eredményre, ez az egyik. A másik viszont, hogy én nem tanácsolnám Márki-Zay Péternek, hogy most egy darabig részt vegyen az országos politikában. El kéne ezt a dolgot ő neki most engedni. Jobban járna ő is, meg mindenki. Most egyelőre a népet azt mondja, hogy komcájt, komtrát. Most az ellenzéknek, vagy azoknak, akik ellenzéket akarnak Magyarországon csinálni, meg kéne várniuk azt az alkalmat, ami az ellenzékiség újra strukturálására majd az élettől fog jönni. Jelenleg ez nincs itt, nincs a levegőben. Most végig kell nézni a 480 forintos benzint, meg a rezsicsökkentést, meg Orbán Viktor apóteózisát, meg a Katalin ilyen-olyan látogatásait, meg a szabadságharcot, amit Brüsszel ellen vívunk. Aztán majd jön a nagy megzakkanás, a kisiklás, és akkor kellene hiteles arcoknak előjönni. Egyébként meg gondolatokat megolvasni, abban Orbán Viktornak nyilván igaza van. Gondolatokat kellene megfogalmazni és olvasni, az sem árt, de teljesen fölösleges most pampogni az utcán. Ebben én
viszont egy fontos tanulsággal gazdagabb lett a magyar politikai történelem és tudomány, az pedig így hangzik, sötét háttérrel, inverz betűkkel nem lehet választást nyerni. Úgyhogy itt egy sötét háttér.
De nem inverz.
Mert hogy itt az új Magyar Hang, Parti Nagy Lajos nagy interjúnk van, aztán van egy jó vaskos budai hangmellékletünk is, meg hát remek cikkeink, Szabolcs, amiről értekeztél. Mert még olyan friss, hogy még nem is...
Hát nagyjából sok tekintetben arról, amit itt elmondtunk, tehát hogy a beiktatásokról értekeztem, hogy Novák Katalint is beiktatták, Orbán Viktort is megválasztották, és hogy ez mit jelent nekünk.
És hát, és ezt is megértük. Talán...
Keresztre egy
mit?
Majdnem, még annál is durvább. Torockai interjú.
Hát,
ide jutok.
Még hogy nincs itt ellenzik.
Akkor jobb lenne keresztre.
Úgyhogy itt az új Magyar Hang, ami... Mi ugyanolyan szeretettel, gondoskodással, szakmatiszteletével készítünk önöknek, és igen, és az a helyzet, hogy olcsóbb, mint ez a sok alma, itt már ez nem olyan sok alma egyébként.
Attól függ, árba sok.
Úgyhogy most még inkább rászorulunk az önök olvasói támogatására, úgyhogy vegyenek minket, és mi megkészítjük a lapot tovább is, meg ezeket a jó kis műsorokat, ugye?
Ugye.
Ugye?
Én el vagyok.
Nem fogunk elcsendesedni.
Na, köszönjük szépen a figyelmet, és köszönjük szépen, hogy beszélgettünk.
Köszönöm. Egy élmény volt.